Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, a nyár kellős közepén vagyunk, lassanként rövidülnek már a nappalok, és aztán ez azt jelenti, hogy ha nagy is a forróság, tehát közelebb vagyunk az őszhöz, mint a tavaszhoz. Különös dolog, hogy most úgy fordult, hogy nincsen minisztráns ezen a szentmisén. Fiatalok nyilván elmennek ki erre, ki arra, és ez rendjén van is így. Ott is találnak szentmisét, és ott is fontos, hogy többiekkel együtt megtalálják az utat az Úristenhöz. Értük is, imádkozunk, és aztán hát most, amikor nem csendül meg a csengő a szentmisén, szokásos pillanatokban, akkor megköszönjük, hogy máskor viszont itt vannak velünk, körülöttünk, és most is áldást kívánunk rájuk, azokra is, akik az oltár körül szolgálatot szoktak teljesíteni, apróbbakra, akik itt a óvodások között jelennek meg, akik közül most is van itt néhány a szüleik környezetében. Kérjük ebben a szentmisében a fiatalokra az Úristennek az áldását. Egyébként pedig ezt a szentmisét elhunyt nagyszülőkért és hozzátartozókért ajánljuk föl. Isten megsegít engem, és az Úr oltalmazója életemnek, készséges lélekkel áldozom neked, magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Amíg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte a fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe, honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték: akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt: nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt szedegetitek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mind a kettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsék össze, kössétek kévébe, hogy elégessük a búzát, pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgy, hogy jönnek az ég madarai, és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik. A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever három vékkal hisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott, példabeszédekre nyitom ajkamat, és hirdetem, ami rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá, és kérlelték. Magyarázd meg nekünk a szántóföldről, meg a konkolyról szóló példabeszédet. Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt. Aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag és az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig, mint a nap, ragyogni fognak atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai vasárnapi szent olvasmányok közül sok evangélium, meg az első ószövetségi olvasmány az embernek egy alapvető, megdöbbentő és visszavisszatérő nyugtalanságával foglalkozik. Ahogyan a világban szétnézünk újra meg újra, és keressük benne a helyünket, a tennivalóinkat, megdöbbenve látjuk, hogy ebben a világban mennyi rossz van. És azért van ez, hogy felmerül bennünk, az emberekben, mindenkiben újra meg újra az a kérdés, hogy hát van-e ennek a világnak olyan ura, aki tényleg törődik ezzel, aki gondját viseli, aki vigyáz rá, hogy a rossz el ne hatalmasodjék benne. Hát egy gazda a házatáján rendet tart, és aztán igyekszik a gyomot kigyomlálni, igyekszik a vadállatokat távol tartani, hogy a hasznos állatokat ne veszélyeztessék, és így tovább. És aztán, hogyha valami zűrzavar van, akkor ott föllép, és rendet csinál. És akkor csodálkozunk, hogy az Isten, aki azért mégis annyi jót is teremtett a világban, és aki az egész világot megalkotta, hát miért nem szigorúbb gazdája ennek a világnak, és miért nem tart valahogyan egy biztonságosabb rendet benne. Az Ószövetség olvasmánya azt mondja, hogy az Isten éppen azért, mert nagyon hatalmas, annyira hatalmas, hogy türelmes is tud lenni a rossz iránt. Nem fél tőle, hogy alapjában veszélyezteti azt, amit ő alkotott, hanem hagyja, és meg is bocsátja a rosszat, mert nem gyűlik össze benne akkora felháborodás, amit a kicsi hatalommal rendelkező ember érez, éppen a tehetetlenségében, a kicsi erejét erőszakosan használja. Az Isten pedig nagyvonalú. Nem azért, mert öreg vagy tehetetlen, hanem éppen azért, mert nagyon biztos a dolgában. És milyen érdekes, ugye, talán az is benne van ebben, hogy amikor az Isten büntet, akkor nem úgy büntet, mint a bíróság, aki hát kinyomozza, hogy ki a tettes, és akkor azt próbálja fülön fogni, és börtönbe csukja, vagy halálra ítéli, vagy ezt, vagy ezt csinál. Az Isten akkor, amikor azt látná, hogy elhatalmasodik a rossz a világban, hát akkor ilyen katasztrófákkal büntet. Ugye az Ószövetség például azt mondja, hogy a vízözöt bocsátotta az emberekre, amikor elhatalmasodott köztük a bűn. De hát ezek a katasztrófák, ezek együtt okoznak nyomorúságot a rossz embereknek is, meg a jóknak is. És nem akarja az Isten, hogy a jók is bűnhődjenek a rosszak miatt. Hát nehéz nekik elviselni a rosszak rosszaságát, de még nehezebb volna elviselni, ha az Isten méltó haragjában hát meg-megrázná a világot, mint a fát, hogy lerázza róla a férges almát, lerázná vele azt is, ami nem férges. Majd rendet rak, majd igazságot tesz, amikor annak az ideje eljön. És addig is, hát nem engedi, hogy a jón diadalmaskodjék a rossz. Milyen érdekes módon tér ez vissza Jézusnak a példabeszédében. Nem csak arról van szó, hogy megteremtette Isten a világot, hanem arról is, hogy megváltotta, elküldte az ő szent fiát, és a szent fia itt még egyházat is alkotott. Az Isten országa maga itt van velünk, növekszik, él köztünk, bennünk. És milyen megrendítő, hogy mindemellett azért a megváltás se jelenti azt, hogy a rossznak most már az esélyei szűkültek. A rossz is megjelenik, esetleg még az egyházba is képviselőket talál, konkolyt hint a búza közé, és azután ez a konkoly együtt fölnő a búzával, és ottan égtelenkedik. És akkor megint jönnek az okoskodók, hogy kitépnénk ezt a konkolyt, hogy ne kelljen szégyenkeznünk miatta. Legyen tiszta legalább ez a Istentől bevetett kert vagy tábla. Megint azt mondja az Isten, hogy ne tépjétek ki a konkolyt, mert vele téphetnétek ki a gabonát is. Milyen érdekes ez, ugye mi emberek arra gondolunk, és talán a kép is affelé tart, hogy a konkoly nem csak kellemetlen vagy szégyenletes dolog, hogy ottan égtelenkedik, hanem veszélyezteti is a gabonát. A gyom, hát azért harcolunk a gyom ellen, mert akkora értékes növények, a szép virágok, vagy a termő növények nem tudnak kibontakozni, ha a gabona elől, vagy a értékes növények elől a termőföldet, az eget, az eső elveszi a gyom. Mintha az Isten azt mondaná, hogy ennek a konkolynak nincs ilyen veszélyes ereje, hogy a jó látszólag eltűnik ott a konkolyban, de nem kell félteni, megmarad az. A jónak az ereje az valahogy olyan mélyen van, hogy azt nem tudja igazán veszélyeztetni a konkoly, nem kell félni tőle. Az a fontos, hogy a jó ember ne veszítse el a kedvét. Azt mondta Szent Pál, hogy ne engedd, hogy legyőzön a rossz, te győzd le a rosszat jóval. Nem úgy, hogy hozzá nekiállsz kitépni a rosszat, hanem úgy, hogy virágzol, fütyülsz a rosszra, és azután igyekszel a jóságodnak a derűjével, meg a bizalmával urrá lenni azokon a bosszúságokon, amiket okoz a rossznak ez a különleges növekedése, meg olyan fennhéjázó hatalma. Jézus azt mondja, hogy a jónak az ereje nem kikezdhetetlen, és hogyha valaki benne gyökerezik, akkor nem kell félteni semmitől. És azt mondja, hogy nem az a dolgunk, hogy itten megbélyegezzünk, mintha azt is mondaná, hogy nem olyan könnyű megkülönböztetni igazán a konkolyt a búzától. Aki a konkolyt mindenáron ki akarja írtani, az egy csomó értéket is kiírtana. Felelősségre vonás az egyházban, itt-ott nevezzük meg azokat, akik egy, nem tudom én, diktatúrában elárulták a jót, és szégyenítsük meg őket. Mint ha azt mondaná, hogy majd ezt ő elvégzi. És ennek nincs föltétlenül most itt az ideje, meg szüksége. És hogyha mi úgy nekiesünk ennek, akkor csak több bajt okozunk, mint hogyha imádkozunk, meg hűségesen a Isten szolgáljuk, és a felé vezető utat, az ő kegyelmei előtt megnyitó lehetőségeket magunk egymás között összefogva felhasználjuk. És irgalomért imádkozunk azok számára is, akik esetleg vétkeztek, de akiknek az ószövetségi olvasmány szerint az Isten meg is bocsát alkalomattán, hogy új életet kezdhessenek, mintha a konkoly számára adva volna a megtérésnek a lehetősége, annak a lehetősége, hogy ő is egyszer csak elszégyeli magát. Nem azért, mert tépik, és attól megriad, hanem azért, mert neki is van lelkiismerete, és akkor még nem késő, búzává változhat. Milyen érdekes a második példabeszéd, amelyikben a Jézus az Isten országát ilyen pici maghoz hasonlítja. Itt nincs szó ellenségről, nincs szó arról, hogy ennek a magnak a növekedését valami gyom akadályozná. Csak arról, hogy ez nagyon kicsi ez a mag. Azokhoz képest, amiket úgy nagyobb esélyesnek látunk a világban, az az érzésünk, hogy hát ez bizony nem nagyon boldogul, nem sokat ígér. De ez a kicsi mag nagyra nő. A biblikusok felhívják a figyelmet arra, hogy ez a példabeszéd mégse a fokozatos növekedést mutatja, hanem két végállapotot állít szembe egymással. A mag, mintha míg a világ kicsi maradna benne, és amikor a világnak vége lesz, és egyszer csak az aratásnak az ideje eljön, akkor mutatkoznék meg, hogy ebből a magból szinte észrevétlenül micsoda hatalmas fa nőtt, amelyet a világ nem is föltétlenül becsült a maga igazi nagysága szerint. De most, amikor úgy pőrére vetkőzik minden, akkor megmutatkozik, hogy ez a újra meg újra kicsinek bizonyuló Isten országa, amelyet féltünk mi emberek, az mennyire termékeny, és igenis sokakat megérint, és az üdvösség számára megnyit, és egyszer csak, amikor oda kerül, akkor az látszik, hogy más, ígéretesebb vetemények szégyenkezve meghúzódnak, ez pedig, ez a kicsi mag, ez ilyen óriási fának bizonyul, amelynek a lombjai között fészket rakhatnak az ég madarai. A legérdekesebb a harmadik példabeszéd, amelyikben megint szó van arról, hogy valami küzdelem van, de nem a jó és a rossz között, hanem inkább a kovász és a megelevenítendő tészta között. Van egy massza a világban, amelyik magától nem tudna kenyérré válni. És van egy kovász, amely az Isten országa, és kicsike a masszához képest, akár csak a mustárma kicsi a többi maghoz képest. De ezt a kovászt most itt az asszony, vagy maga az Isten, a teremtő és a megváltó Isten belekeveri a tésztába, a masszába, és akkor az a tészta meg kell, és meg lehet sütni, és kenyér válik az egészből. Itt most megfordulnak a dolgok. Nem a búzát kell féltenünk a konkolytól, hogy a konkoly elfojtja, és akkor a búza is megszűnik létezni, hanem azt kell látnunk, hogy a kicsi kovász ereje, szelíd ereje olyan nagy, hogy a három véka lisztet kenyérré változtatja a maga szelíd, egyszerű hatalmával. Ilyen az Isten országa a világban. Így vagyunk mi is, kedves testvérek, benne egy városban, egy országban, egy társadalomban, egy korban, amiben kovászként az Isten bennünket maga köré gyűjtött, és nem csak védekezésre szólít bennünket, maradjunk meg olyannak, amilyennek vagyunk, nehéz időkben is, hanem arra biztat, hogy a mi életünk az elég eleven ahhoz, hogy átjárja az embereknek az életét. A rosszakban is, az önzőkben is, az elkeseredett életű emberekben is fölébreszti néha napján legalább a jónak a vágyát, a szégyenkezést, azt a gondolatot, hogy másként is lehet élni, és ez már elég ahhoz, hogy ez is az is elinduljon valami jobb felé, hogy az a kovász, az átjárja a tésztát. És ez nem úgy lesz, hogy most 2050-ben ez megtörténik, és attól kezdve már nem is lesz tészta meg kovász, hanem míg a világ világ, addig van egy ilyen massza benne, és van egy kisebb maroknyi kovász, és az a kovász az evangéliumnak, a kegyelemnek a világában elég erőt kap ahhoz, hogy nem erőlködve, nem a maga emberi erőszakosságával, hanem valami kegyelembe vetett hitnek a derűjével tudjon élni a földön. És azután persze, hogy nemet mond a rosszra, persze, hogy különbséget tesz, persze, hogy figyelmezteti az embereket, de nem rettegve, meg nem kegyetlenül, meg nem fogatvicsorgatva, hanem valami másképp. Milyen érdekes, hogy Jézus itt nem fölszólító módban beszél. Nem azt mondja, hogy legyetek kovász. Ahogy nem is azt mondta máskor, hogy legyetek a világ világossága, legyetek a föld sója, hanem azt mondja, hogy kovász vagyunk, és hogy a világ világossága vagyunk, és hogy a föld sója vagyunk. Nem mondja azt, hogy szedjétek össze magatokat, és bizonyuljatok kovásznak, hanem azt mondja, hogy én megáldalak titeket, és kovász lesztek, kovász vagytok ebben a világban. Akkor is, hogyha szomorúan kell látnunk néha, hogy a gyerekeink is más úton indulnak, mint mi, vagy az unokáink, vagy hogy bajba kerülnek azok, akiket leginkább féltünk, akiket leginkább szeretnénk a Isten közelében megtartani. Lehet, hogy ezeket a megpróbáltatásokat is át kell élnünk, és akkor megpróbáljuk ügyesebben csinálni, amit ránk bízott az Isten, de nem erőszakosan, és nem valami kétségbe esettem, és reménytelenül. Jelen vagyunk a világban, így, ahogy vagyunk, gyöngén, kicsikén, hatalomtól megfosztottan, és mégse tehetetlenül, hanem az Isten kegyelmében élve, és kovász vagyunk, világ világossága, föld sója. És ez nem arra ok, hogy akkor gőgösen nézzünk szét, és másokat lenézzünk, hanem arra való, hogy nagy bizalommal emeljük a tekintetünket az Istenre, és imádkozzunk azért a világért, amelynek a sója, világossága vagyunk, és azért a masszáért, a háromvéka lisztért, amelyben kovásznak szánt minket az Isten. Kedves testvéreim, erről szól a mai vasárnapnak a tanítása, és azután nagyon felszabadult szívvel kell ezt hallgatnunk, alázattal, és mégis bizakodva. Jézus 2000 évvel ezelőtt mondta ezeket a dolgokat, de ezek ma is, ma különösen is érvényesek. Fölemeljük ezekhez az üzenetekhez a szívünket, és aztán imádkozunk, ahogy a Szent Pál tanítja, a Szent Lélekkel, aki bennünk imádkozik, bizakodó szívvel, alázattal, és nagyon nagy felelősségtudattal is, de úgy, hogy az nem görcsökbe ránt bennünket, hanem megerősít minket a mindennapok vállalásában, az életnek a zarándok útján való előre haladásban, hogy Istennek csak ugyan örömeteljék az életünkben, és hogy vigye véghöz általunk is azt a művet, amelynek a kezdetén az ő teremtő szava áll, és amelynek a beteljesüléséhez a Krisztus megváltó születése, halála és föltámadása jutatta el a világot. Amen. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a vallott szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, imádkozzunk jóságos Istenünkhöz, aki megadja a kegyelmét, hogy országa növekedjék bennünk és a világban.